Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ünnepélyesen megáldott a Ternyák Csaba érsek a Krakkerházat Egerben. A volt ifjúsági ház épülete az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tavaly februárban alakult művészeti karának ad otthont. A főpásztor beszédében úgy fogalmazott, örömmel tölti el fenntartóként, hogy az egyetem az elmúlt években jelentősen fejlődött, nem csak a pedagógus képzés terén, hanem az igények szerinti új szakok indításában, s általában a hallgatói létszám növelésében. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona rektor rámutatott, a művészeti kar alapítása az egyetem életében új fejezetet nyitott. A Szent Atya a saját útján halad előre, vagyis az evangéliumot hirdeti, a békéről szúnokol, jelentette ki Pietro Parolin bíboros, szentszéki államtitkár, Donald Trump amerikai elnök azon szavaira reagálva, hogy 14. Leópápa veszélybe sodorja a katolikusokat és sok más embert, ha neki megfelel, hogy Iránnak atomfegyvere legyen. A pápa a csütörtökön a Vatikánban fogadja Marco Rubio amerikai külügyminisztert. Jól haladnak a tárgyalások a szerbiai kőolajipari vállalat orosz többségi tulajdonosa és a MOL magyar olajipari vállalat között, és a megbeszélések május 16-a körül lezárulhatnak, jelentette ki Dubravka Djedovic Handanovic, szerb energiaügyi miniszter. Az Egyesült Államok 2025. októberében vezetett be szankciókat a NIS ellen az orosz többségi tulajdon miatt. A MOL csoport január 19-én közölte, hogy megállapodott a Gazprom Nyeftel egy kötelező érvényű keret megállapodás fő feltételeiről, amelynek értelmében megvásárolna a NIS 56,15%-os részesedését. A MOL emellett tárgyalásokat folytat az Egyesült Arab Emírségek Nemzeti Olajvállalatával, az ADNOC-kal is, annak esetleges kisebbségi tulajdonosi belépéséről a NIS-be. Az Európai Unió 8 milliárd forint visszanemtérítendő támogatást nyújt a Debrecen-Mátészalka közötti vasútvonal felújításának és villamosításának tervezésére, tájékoztatta az Építési és Közlekedési Minisztérium az MT-t. A korszerűsítés célja a menetidők és a környezetszennyezés csökkentése, a megbízhatóság és az utazási komfort növelése. Átadja az államnak valamennyi cégében birtokolt tulajdonrészét Balási Gyula, jelentette be a Kontroll.hu-nak adott interjújában. Az üzletember cégeinél 2025-ben 70 milliárd forintot költött a kormány kommunikációra. A lépést azzal indokolta, itt akar élni, nem akar elmenekülni külföldre, a cégek tevékenységei pedig túlmutatnak a piaci kommunikáción, ezek legjobb helye az államháztartásban van. Magyar Péter reagálásként korábbi szavaira emlékeztetett, miszerint a rendszer sokkal gyorsabban összeomolhat, mint azt sokan gondolnák. Radnai Márka Tisza alelnöke pedig azt írta, ezt a pénzt a magyar emberek fizették ki, semmi sem lesz elfelejtve. A vagyonkimentési ügynek része Balási Gyula Lancs cégcsoportja is, közölt a rendőrség a Facebook oldalán. Pénzösszegeket foglaltak le az ügyletek vizsgálata során. Magyar Péter arra szólította fel a minisztériumi vezetőket, hogy a Tisza kormány megalakulásáig semmilyen új kötelezettséget ne vállaljanak, és csak a normál működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. Ellenkező esetben nem csak politikai felelősséget kell vállalniuk, fogalmazott a Facebookon a leendő miniszterelnök. Az MT beszámolója szerint azt írta, a pártja birtokába jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát. A cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben, tette hozzá. Közöltem, a Tisza párt tudomására jutott az is, hogy a kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya még az újabb pénzórás nélkül is a GDP 6,8%-ára emelkedne. Hangsúlyozta, hogy ez jóval meghaladja a 3,9%-os hivatalos hiánycélt, de még a később 5%-ra megemelt kormányzati hiányprognózist is, a távirati iroda beszámolója szerint. A leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem igaz Magyar Péter leendő miniszterelnök azon állítása, miszerint a Fidesz-KDNP kormány új kötelezettségvállalásokat tett volna. Gulyás Gergely hangsúlyozta, a kabinet kizárólag a költségvetésben szereplő, a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé, és a választások másnapján kifejezetten megtiltotta új kötelezettségek vállalását. Pósai Mihály akadémikust választotta a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé az intézmény 200. közgyűlése. Kutatói tevékenysége elsősorban a környezeti ásványtan két meglehetősen különböző területére terjed ki, a biogén mágneses ásványok képződését vizsgálja, illetve az egyedi légköri aeroszol részecskék tulajdonságait tanulmányozza. Egyedi részecskéket vizsgálva hozzájárult a légköri aeroszol éghajlati hatásainak alaposabb megértéséhez. Csak nem 200 tudományos közleményet tanulmánya jelent meg. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban is, fátyolfelhőkkel, csapadék nélkül, sokfelé élénk széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 9-11, napközben aztán 26-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Sehova már olyan jó, el vagyok itt egy székel az ablaknál. Oda kinn a város igazi hétköznapi színház. Ma csak nézem, játszol valaki más. Utazó csavargók, egy őrült a háztető, szereplők, egy darabból, amit végignézni nincs idő. Oda kinn a város, igazi hétköznapi színház. Sosincs vége, jön majd valami más. Ez a kávéház ma hajnalban bezár. Soha senki se fogja újra kinyitni már. Az se számít, hova megyünk, valahol lesz-e újra helyünk. Este felé még tehetnénk egy kört talán, figyelnénk az utca zenét, vagy ennék lenne a kínai már. De ha nem jössz, nem baj, valahol úgy is látlak reggel. Elmettém egy éjjel, túl sok itt már. A szamuráj, ez a kávéház ma hajnalban ne zár. Soha senki se fogja újra kinyitni már. Az se számít, hova megyünk, valahol lesz-e újra helyünk.
Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! A Szent István Rádió EGRI stúdiójában nagyon sok szeretettel köszöntöm Fábián Béla, szenior úszót. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat. Isten hozta Önt mi nálunk.
Örülök, hogy itt lehetek.
Régi kedves ismerősöm és vendégem Ön már, hiszen a Szent István Rádió korábbi épületében, még a Széchenyi utca egy szám alatt bizony találkoztunk egymással a régi épületben, de hála a jó Istennek, ismételten elfogadta meghívásomat, és most a Deák Ferenc utca 49 szám alatt is vendégül láthatom. Még egyszer köszönöm szépen, hogy itt van velem.
Én is köszönöm, hogy elhívtak.
Nem véletlenül beszélgetek Önnel. Szeretnék a kedves hallgatóknak jó példát bemutatni, és jó példával szolgálni. Most még megelőlegezem ezt a kifejezésemet és kijelentésemet, de szerintem a közel 50 perces beszélgetésünkből ez majd ki is derül, hogy miért előlegeztem meg ezt a mondatomat a kedves hallgatók felé. Béla bácsi, szenior úszóként mutattam be, kezdjük a kezdetek kezdetén. Hogyan is jött az Ön életében az úszás és az úszás iránti szeretet?
Általános iskolás koromban ilyen tehetségkutató úszó versenyen is elindítottak, szóval mindenféle sportból kipróbálták ugye a gyerekeket, hogy kinek mihez van tehetsége, és amikor az úszás témára került sor, akkor kiderült, hogy nagyon jó vízfekvésem van, és a úszodai szakemberek azt javasolták nekem, hogyha valamilyen sportot akarok csinálni, ekkor 10 éves voltam különben, akkor föltétlen az úszással foglalkozom, mert abba úgy néz ki, hogy tehetséges lehetek, hogyha elég szorgalmas is vagyok.
Ősei, családtagjai között volt tehetséges úszó?
Igen, egy nagyon jó vízilabdás másodnagybátyám, Ivádi Sándornak hívták őt, és a berlini olimpián a magyar vízilabda csapatnak, akik megnyerték az olimpiát, annak tagja volt. És valószínű, hogy az ő génjeiből örökölhettem, mert tényleg 10 éves koromban elkezdtem naponta 2-szer lejárni úszodába, így nem kellett belépődíjat fizetnem, mert arra nem lett volna pénzünk. Viszont akkor 2-szer kellett járnom úszodába, és én végig, amíg az egyetemet Pesten el nem végeztem, addig 2-szer jártam úszodába minden nap, már szombat vasárnap kivételével.
És az egyetem elvégzése után is megmaradt az úszás az Ön életében? Szó szerint kijelenthetem, hogy végig úszta az életét?
Hát annyi megszakítás volt ebbe, hogy én az egyetemen már úgy végeztem, hogy tudták rólam, hogy a kőolaj kutatásba szeretnék helyezkedni, mint kutató geológus. Így természetesen ugye nyilván, hogy a terepet kellett járnom, végig 33 évig dolgoztam a kőolajkutatásnál, és addig nem tudtam úszni, legalábbis az első 28 évben, mert akkor Egerben tudtam visszahelyezkedni, és akkor a geológus tevékenység mellett már tudtam járni úszodában. Hát nyilván nem 2-szer naponta, hanem 1-szer, és akkor kezdődött Magyarországon a senior úszó klub, akkor alakult meg 1988-ban Budapesten. Mivel nem volt jó mellúszójuk, ezért fölhívtak engem, mint régi ismerős, gyerekkorunkból ugye ismerőst, hogy irakozzak be hozzájuk versenyzőnek. És hát kicsit idegenkedtem, mert a pestiek ugye leszokták nézni régebben, nem tudom most pontosan, hogy hogy van. Sokat nem igen változott a dolog, tehát a vidékieket kicsit lenézték. És akkor én mondtam, hogy ilyen pesti zsiványok közé én nem szívesen állok be, mert még lejáratom magam. De aztán addig biztattak, hogy hát amennyi eszed van, jó versenyekre fogunk elmenni külföldre, még amennyi eszed van, még biztos a feleségedet is próbálod szöszit magaddal hozni, és jó versenyeket fogunk a világ különböző helyein végigúszni.
És így
addig, addig biztattak, míg a végén beléptem hozzájuk, és ténylegesen hát körbejártuk a világot többszörösen. Úgyhogy én Új-Zélandtól Kanadáig mindent bejártam, mint szenior úszó.
Emlékezetes az ön számára az 1954-es esztendő, a torinói Európa-bajnokság, nem véletlenül, miért is?
Én ott a második számú mellúszó voltam Magyarországról, Utasi Sanyi volt a első számú, én pedig a második számú, tehát részt vettem, 17 éves voltam ekkor, 54-ben, és a Európa-bajnokságon végeredményképp 200 mellen hatodik voltam. Hát ez tulajdonképpen egy jó eredmény volt egy fiatal ember számára, és nyilván inspirált arra, hogy továbbiakba is foglalkozzak az úszással, de 55-ben fölkerültem egyetemre, és akkortól már nagyon meg kellett osztani az időmet, hogy úszodába is le tudjak járni, meg az egyetemi dolgoknak is meg tudjak felelni, és mivel geológus szakon csak 10 voltunk, így nem nagyon lehetett hiányozni az egyetemről. Tehát engem úszodába azért szittak, hogy miért nem járok magánúton az egyetemet, miért nem magánúton végzem, a egyetemen meg azért szittak, hogy miért járok úszodába. Közben még udvarolni kellett a feleségemnek is, ugye, akivel már általános iskolás korunk óta jó barátságban voltunk. Nehogy lecsapják a kezemről, úgyhogy nagyon be kellett osztani az időmet. Szerencsére van egy olyan velem született tulajdonság, hogy körülbelül 5 órát tudok aludni egy nap. Tehát aránylag keveset alszom.
És ez alatt az idő alatt ki is pihenni magát?
Igen. Igen.
Ez mind a mai napig így van? Az 5 órás alvás elegendő?
Ez minden nap, igen, ez most is így van. Azért volt ez érdekes, mert a feleségem, hogy 57 évig voltunk házasok, és ő pedig inkább 8-10 órát szeretett aludni naponta.
Tehát, de gondolom megtalálták az arany középutat.
Igen, 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 összecsiszolódtunk.
Vissza az úszáshoz, inspiráló események történtek az ön életében, amelyek alátámasztották, hogy érdemes az úszással foglalkoznia. Oly sokszor emlegeti a szenior úszást, legyen olyan kedves, azon hallgatóink számára mondjuk el, akik kevésbé jártasak ezen sportágban, mit is jelent ez a szenior úszás?
Ez az idős korúaknak a mestersége. Mastersnek hívják, tehát angolul megy minden különben, és nekem nagyon hiányzott, hogy nem tudok angolul. De ha annak idején elkezdtem volna angolul tanulni, mikor egyetemre jártunk már, akkor valószínű, hogy föltételezték volna, hogy disszidálni akarok, és kicsaptak volna az egyetemről röviden. Tehát nem tudtam megtanulni angolul, utána pedig dolgoztam, szóval nem, egyszerűen nem volt időm, egész életemben nagyon hiányzott a versenyek is, mind angol nyelven bonyolódnak a világba, a szenior úszásba is. Tehát úszásba 25 évet, aki betölti, az onnantól már szenior úszó versenyeken indulhat. Ott 5 évenként vannak a korosztályok, tehát 25-től 29-ig, 30-tól 34-ig, stb. Én jelenleg a 85-89-es korosztálynak vagyok a végén, mert 89 éves vagyok.
Csodálatos ezt még kimondani, és hála jó Istennek, hogy ezt a szép kort megérte. Mellúszást említ, mindenfajta úszásnemben, ha fogalmazhatok így otthonosan, úszik ön, vagy a mellúszás a kedvence?
Na most az a helyzet, hogy nekem, amikor kiderült itt Tegerbe, hogy ilyen tehetséges vagyok, akkor mindjárt adtak a Bakó Jenő mesteredzőnek, és ő foglalkozott velem. És ő ragaszkodott ahhoz, hogy mind a 4 úszásnembe megtanuljak jól úszni végeredményképp. Tehát stílus szempontjából. Az, hogy az eredményesség milyen, az akkor derült ki, hogy mellúszásban vannak a legjobb eredményeim. De ennek köszönhetően, hogy fiatal koromban mind a 4 úszásnembe megtanultam úszni Egerbe, ennek köszönhetően például ezelőtt 9 évvel a budapesti szenior úszó világbajnokságon vegyes úszásba például, ami ugye hátmell pillangó gyors, tehát vegyes úszásba, világcsúccsal nyertem meg a 200 vegyest.
Szívből gratulálok ehhez az eredményhez is. Csodálva hallgatom önt, és csodálkozva hallgatom önt, ide a stúdióba is osztuk meg a kedves hallgatókkal, nagyon sok éremmel érkezett. A rádióban nem tudjuk megmutatni, de higgyék el nekünk, hogy így van, mert hogy bizonyítani szerette volna, hogy idézőjelben nem csak beszélünk az eredményekről, hanem el is érte ön ezeket az eredményeket. Ha arra lennék kíváncsi, hogy eredményei közül mikre a legbüszkébb, akkor mit mondaná erre a kérdésre? Minden eredményre egyformán büszke?
Nem. A legérdekesebb az egy váltóba elnyert első hely egy világbajnoki első hely Ausztráliába. És ott a kőolajnál, ahol dolgoztam, ott számon tartották, hogy részt veszek ebbe a szenior versenyzésbe. És akkor ott egy nagy osztályvezetői értekezleten a ottani vezető, főmérnök azt mondta, hogy ha te kimész Ausztráliába, és onnan hozol egy aranyérmet, akkor visszamenőleg kifizetjük neked a repülőjegyedet. Erre kezet fogtunk, és két hónap múlva, amikor visszajöttem, akkor bemutattam neki a aranyérmet. És ki is fizette a repülőjegynek az árát. Mert ez a senior sport, az ebben nincs pénz. Azért érdekes például csinálni, vagy azért is szeretek vele foglalkozni, mert nincs benne se politika, így nincs veszekedés, se pénz, így nincs irigykedés.
Itt csak az eredmények számítanak.
Itt az eredmények számítanak. Aki jobban úszik, az megnyeri a számát, kap egy aranyérmet, és valaki kezet fog vele. Azzal el van intézve.
Ez a legtisztességesebb és legegyenesebb sportág.
És mindenki a saját pénzén jut el a versenyekre. Na most nekem, mikor a egyéni világbajnokságot is nyertem már, összességében 32 világbajnokságot nyertem eddig.
Szívből gratulálok.
Akkor nekem már az Egyesület kifizette a nevezési díjamat is, meg a repülőjegyemet is, meg az ottani szállásköltséget, meg az ottani közlekedést, ahova mentünk, mert ugye bejártuk a világot. Tehát olyan helyekre eljutottam ezzel a szenior úszással, mint Egri, amivel hát nem is gondoltam, hogy valaha ilyen helyekre eljutok, mondjuk a Grand Canyonba, mint geológusnak. Hát az egy óriási élmény volt. És ha ma arra jártunk, akkor Las Vegasba is elmentünk. Tehát ilyen kultúrprogramokat is lebonyolítottunk. A versenyekről még annyit kell mondanom, hogy olyan sok induló szokott lenni, hogy egy hétig tart egy verseny. Mert egy nap alatt nem tudják lebonyolítani, mert annyi versenyző indul úszásba egy senior világbajnokságon, mint a, mondjuk egy normális olimpián, az összes sportágban összesen indulnak körülbelül tízezren, jelenleg is így van körülbelül, és egy szenior úszóversenyen, világbajnokságon van 10 000 résztvevő. Sőt, amikor van olyan, hogy világjátékok, ami az olimpia helyett a kifejezés, tudnilik, mert az olimpia védett szó. Ezt a szeniorba világjátékoknak hívják, 4 évenként rendezik meg 36 sportágba. Ebből egy az úszás. És amikor Kanadában voltunk, Edmontonban, 2000-es évek után volt ez már, akkor beszélgettem itthon a barátaimmal, ugye nyilván mindenki cukkolgat meg, humorizál, és akkor mondták, hogy hát olyan messze is van, meg öreg, meg mit tudom, mennyien voltatok. Te mondom, ez egy senior világjátékok volt, 70 000 induló volt.
Leesett az álluk, gondolom.
Szóval sokkal nagyobb respektje van ennek a senior sportnak világszerte, mint itthon, mert tekintve, hogy nincs benne pénz, így a televízióban se nagyon mutatják meg a versenyeket, még az se nagyon, amit például Pesten rendeztek 9 évvel ezelőtt. Ott olyan sikerrel rendezte meg Magyarország ezt a senior úszó vízilabda világbajnokságot, hogy a Nemzetközi Úszó Szövetség, mind a kettő úgy meg volt elégedve, vagy azt mondták, hogy 10 év múlva újra Magyarországon rendezik meg. Ez jövőre lesz különben, és hogyha egészségem engedi, akkor megpróbálok elindulni.
De jó ezt hallani öntől. Milyen jó, hogy még álmai, tervei és céljai vannak. Szívből kívánom, hogy sikerüljön ezt is megvalósítani. Magyarországon a magyarországi szeniorúszók hányan vannak, és hogyan teljesítenek az ilyen világjátékokon?
Mikor én beléptem ebbe a budapesti szeniorúszóklubba, ez volt Magyarországon az egyetlen. Tehát azzal kezdődött 1988-ban. Jelenleg már több mint 100 úszóegyesület van, szeniorúszóegyesület van Magyarországon. Most ezek közül van néhány olyan egyesület, ahol komolyabban veszik a nemzetközi eredményekre való fölkészülést. Ez a budapesti senior úszóklub, ez ilyen különben, de én a utóbbi években már, tehát az Egri színekbe úsztam. De az első 30 évben a budapestieknél. És ott egy-egy világbajnokságon volt úgy, hogy 25-28 világbajnokságot nyertek a mi versenyzőink, azaz egy egyesület. Ez azért érdekes, különben azért mondom el, mert tekintve, hogy Európában a legeredményesebb volt ez az egyesület, így meghívtak bennünket például Ausztrál bajnokságra. Meghívtak bennünket Ázsia bajnokságra. Úgyhogy én voltam Ázsia bajnokságon, meg meghívott vendég, úgyhogy én nem csak Európa bajnokságokat nyertem, meg Ausztrál bajnokságokat nyertem, meg csendes óceáni bajnokságokat nyertem, hanem Ázsia bajnokságokat is, 4 Ázsia bajnokságot is nyertem. Érdekességképpen.
Apropó, ha már Eger és Eger színeiben úszik, az egriek ismerik önt, büszkék önre?
Mondhatni, hogy igen. Tehát ez már csak ilyen, hogy mondjam, hálószoba titok. De hogyha én nem megyek uszodába és beugrom egy két kötél közé úszni, akkor ott nekem helyet adnak.
Geológusként végzett, szakmájában gondolom végig dolgozta az aktív éveket, és ezen évek után kezdett el több időt foglalkozni az úszással. Tulajdonképpen mióta a mindennapjainak a része újból az úszás?
Körülbelül 53 éves koromban kezdtem újra. Tehát 22 éves koromban abba hagytam, és 53 éves koromban kezdtem újra. És akkor ennek a senior úszó társaságnak van egy nemzetközi központja Svájcba. Annak van egy újságja, és azt az újságot egy olyan ember szerkesztette, aki Magyarországról disszidált annak idején. Fölöttem járt egyel az egyetemen. Tehát jó ismerettségben voltam, jó barátságban voltunk vele, és Pestre ennek a svájci központnak a német és, tekintve, hogy ő magyar volt, tehát német és magyarul megjelenő újságját elküldte nekünk minden évbe, amiben benne voltak a senior úszó versenyeken elért eredmények. Minden számban, minden korosztályban az első 10. Ez egy óriási segítség volt nekünk, mert így az ember itthon össze tudja hasonlítani az idejét azzal, hogy a világon a múlt évben az ő számába, amiben gondolkozott, hogy majd valamikor elindul a világbajnokságon, ott az első 10 milyen eredményt ért el. Na most, ha én ezt itthon elkezdem magamat strapálni, és nyilván a stopper ugyanúgy mutatja az időt Egerbe is, meg Pesten is, meg az egész világon. Tehát megállapítottam, hogy én az első 3 közé 50 mellen is, 100 mellen is, meg 200 mellen is beférek. Sőt, vegyes úszásba is. Tehát 4 olyan szám is volt, amiben érdemes volt nekem elindulni. Tehát így pontosan tudtam, hogy hányadán állok. Úgyhogy amikor aztán kiderült, hogy milyen ellenfeleim vannak a világon, különböző japán, meg ausztrál, meg új-zélandi, meg amerikai, akkor én tudtam, hogy én kit akarok majd legyőzni a következő versenyen. És néha sikerült, akkor ők gratuláltak nekem, néha nem sikerült, akkor én gratuláltam nekik.
De ön nemzetközi szinten is akkor számon van tartva, hogy a szenior úszók között.
Nagyon is, igen.
Mind a mai napig mivel tudja ezeket az eredményeket elérni? Szorgalommal? Kitartással? Mi az ön titka? Elgondolkodott már ezen?
Hajaj, nagyon is. Például, hogy egy dolgot említsek, mert ugye az én koromban már a fiataloknak kell jó példát mutatni. Ez azért érdekes, mert mikor a fiatalokról beszélek, az azt jelenti, hogy összes mindenki, aki úszik, mert én vagyok a legidősebb általában versenyeken, amikor elindulunk. Szóval például, mikor az ember ilyen kifejezést használ, hogy egészséges életmód. Ez sok mindent takar. Például az én esetemben, tekintve, hogy versenyző vagyok, tehát nekem nagyon kell arra figyelnem, hogy a testsúlyom az megközelítse a versenysúlyomat. Ezt csak érdekességképpen mondom, hogy az én versenysúlyom, például torinói Európa-bajnokságon, ugye azt a sportorvos, meg edző, stb. Tehát kitalálták, hogy hány kilónak kell nekem ahhoz lenni, hogy jó erőbe legyek, meg ne is legyen rajtam fölösleg. Tehát ez 73 kiló volt. Most 89 éves vagyok, és 75 kiló vagyok. Ha nem 75 kiló lennék, hanem 120, akkor nyilván nem tudnék ezeken a versenyeken megfelelő eredményeket elérni, és kicsit a jó példamutatás is háttérbe szorulna.
Szükséges ehhez, ahogy ön is említette, kitartás, szorgalom, rendszeresség, és egyfajta jó genetika is?
Tulajdonképpen igen, mert ha beteges ember lettem volna, akkor nem lennék 89 éves. Hál' Istennek, a jó Isten megsegített, és nem betegeskedtem. Most az ízületeimmel például semmi problémám nincs. Hát az egri víz, az ugye félig meddig gyógyvíz, és én ebbe úszkálok, hát akkor illő is, hogy ne legyenek problémáim. Úgyhogy azon kívül, hogy rosszul látok, tulajdonképpen ebbe a korba nincs semmi bajom.
És mind a mai napig áruljuk el a kedves hallgatóknak, hetente 5 napot minden nap úszik, most is a riportunkra ide a Szent István Rádió EGRI stúdiójába napi úszása után érkezett.
Igen, a napom azzal kezdődik, hogy összeszedem magam, és lemegyek úszodába, tekintve, hogy nyugdíjas vagyok, olyan időpontot választok, amikor kevesen vannak. Úgyhogy én általában egy pályán egyedül szoktam úszni, tehát csak rajtam múlik, hogy mennyire fárasztom el magam. És hogyha valamilyen versenyre készülök, akkor kicsit erősebben szoktam úszni, hogyha nem készülök versenyre, akkor csak olyan állag megúvás. De az, hogy ne menjek reggel úszodába, hát akkor a család is összeszaladna rögtön, mert megkérdeznék, hogy mi a meg akarsz halni.
És mindig mellúszásban gyakorol, vagy minden úszás nemben úszik?
Nem, mellen aránylag keveset úszom. Lábtempót és a kéztempót külön gyakorlom, de mellen aránylag keveset úszom, tehát inkább háton meg gyorsan úszom. Pillangózni már nem nagyon pillangózok, mert az nehezemre esik, tehát azt kihagyom most már a repertoárból, de a mellúszó versenyre készülök, akkor viszont a versenytávot azt a edzéseken igyekszem úgy leúszni, hogy minél jobb eredményt produkáljak majd, amikor a versenyen részt veszek.
Ha már fiatalokat említünk, és azt is mondtuk, hogy ez a riport többek között azért is készül, mind amellett, hogy az eredményeit bemutassuk, és példaként, jó példával álljunk elő, ha jó tanácsot kellene adni a minket hallgató fiataloknak, szüleiknek, akik éppen most gondolkodnak azon, hogy szeretnének elkezdeni úszni, akkor nekik milyen jó tanácsot adna ennyi évtized aktív úszás és sportolás után?
Hát, hogyha az ember fölött elmúlik az idő, mert most már ilyet, hogy megöregszik, már nem is illik mondani. Tehát lényeg, hogy az ember mikor megöregszik, akkor folyton azon gondolkozik legtöbb ember általában, hogy a szellemi frissességét ébren tartsa. De a fizikai állapotával nem nagyon foglalkozik. Na most én annyit tudnék mondani, hogy az ógörögök már kitalálták, hogy épp testben, épp lélek. Tehát az embernek nem csak a szellemi frissességével kell foglalkozni, hogy mennél előbb megfejtsen egy keresztrejtvényt, vagy nem tudom én, elolvasson egy-két jó könyvet, természetes, hogy ezt is miért ne tenné meg, ellenben, hogy oda kell neki figyelni, hogy a fizikai állapota az alkalmas legyen arra, hogy ő kényelmesen élje az életét. Aztán, hogy ki mit talál ki magának, hogy ő sétálni akar, vagy futni akar, vagy szobatornát csinál, vagy például úszik, hát tekintve, hogy én úszom, tehát én az úszást tudnám ajánlani, mert ez egy nagyon egészséges dolog. Tudnilik, az ember a vízbe a súlytalanság állapotában van. Tehát a szíve nagyon könnyű helyzetben van, a súlytalanság állapotába kell működtetni ugye a vérkeringését, mint hogyha a szabadban van. Mert hogyha én állok, akkor a szívemnek le kell nyomni a vért a talpamig, meg a fejem búbjáig, meg vissza. Mikor vízbe vagyok, akkor pedig a súlytalanság állapotába a szívem sokkal kevésbé van megterhelve. Aztán, hogyha én versenyezni akarok és hajtom magam, az más dolog, akkor kiköpem a tüdőmet, de az rajtam múlik, hogy mennyire terhelem meg magam. Tehát én választom meg, hogy mennyire terhelem meg magam.
És mi az ön legjobb eredménye jelenleg, amire méltán lehet büszke?
Hát az, hogy ezen a 9 évvel ezelőtti szenior úszó világbajnokságon én 100 mellen úsztam egy olyan világcsúcsot, amit nyilván azért volt világcsúcs, mert előtte senki nem úszott annyit, no de azóta is mindenki, aki a korosztályt eléri és jó úszik mellen, az mindenki ezt a 100 mellnek az én világcsúcsomat szeretné megjavítani, de még eddig nem sikerült. 200 mellen második voltam ugyan, de Európa csúcsot úsztam, mert volt egy alszál ellenfelem, aki 200 mellen jobban úszott, mint én. Meg is vert, vagy 15 méterrel, szóval nem is kicsit. De 100 mellen én vertem meg őt, meg 50 mellen is, meg 200 vegyesen is. Hát, hogyha most jövőre eljön, nem tudom, hogy éle egyáltalán, alszál az illető, Goodwinnek hívják, az jó győzelmet jelent, angolból lefordítva. Tehát nem good win, én azt hittem, hogy jó bort jelent. De nem, hanem szóval, na hát ő egy győztes alkat különben, és tekintve, hogy Ausztrál, hát ugye pénze van korlátlanul, oda megy, ahova akar. Tehát ő a Japánban levő versenyekre is, meg mindenhova el szokott menni, legalábbis a legutóbbi időkig, és elképzelhető, hogy eljön Magyarországra is, és akkor 100 mellen, ha én is el tudok indulni, meg ő is, akkor itten összecsapunk.
A 2027-es esztendő akkor, adja jó Isten, hogy mindketten megéljék, különleges lesz mindkettőjük számára, kíváncsian várjuk az eredményeket. Ha már eredményeket említek, akkor 2017-ben Budapesten zajlott a vizes világbajnokság, a FINA vizes világbajnokság, és ezen a szenior részen többször is világcsúccsal nyerte a számait, valamint az EGRI 320 éves váltót is aranyéremhez segítette a mellúszásával. És különleges esztendő volt az ön számára a 2023-as esztendő is. A szerkesztőségben, a Szent István Rádió EGRI stúdiójába elhozta nekem, hogy megmutassa azt a magyar arany érdemkeresztet, amelyre méltán lehet büszke, és mi is szívből gratulálunk önnek. Ezen érdemkereszt oklevelén található információkat most ismertetem a kedves hallgatókkal. Magyarország köztársasági elnöke Fábián Béra Zoltán, európai és világbajnok szenior úszó, az EGRI Szenior Úszóklub tagja részére jelentős eredményeket magában foglaló sportolói pályafutásom, az egészséges életmód népszerűsítését célzó, illetve az EGRI közösségi életet gazdagító tevékenysége elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozom. Kelt Budapesten 2023. évben, augusztus hó 8. napján Novák Katalin, egykori köztársasági elnök. Kedves Béla bácsi, szívből gratulálok önnek ehhez a kitüntetéshez is.
Köszönöm szépen.
Itt van előttünk a Magyar Arany Érdemkereszt, hát nem mindenki tarthat a kezében ilyen érdemkeresztet, és nem utolsó sorban nem mindenki büszkélkedhet ilyen érdemkereszttel. Mit szólt a hírhez, amikor megtudta, hogy ilyen díjban is részesül?
Hát az, hogy nagyon megörültem, azt nem tudom bemutatni úgy, mint a focisták, mikor gólt rúgnak és hanyat bukfenceket csinálnak. Tehát a gólörömet nem tudom bemutatni, de azt mondhatom, hogy nagyon megtisztelő volt, és számomra, hogy ezt megkaptam, és hát nagy öröm, hogy ennyire becsülték végeredményképp az én tevékenységemet, mert hát azért az egriek népszerűsítésével kapcsolatban ugye tettem ezt, aztam azt, meg a fertármesteri testületnek is tagja vagyok. Az önkormányzatban is egy darabig benne voltam, de pont akkor voltam benne, amikor elhatározták, hogy megépítik a Makovec fedett uszodát, és ebbe én nagyon sokat igyekeztem segíteni a akkori polgármesternek, a Ringelan György polgármester úrnak, akivel gyerekkorunk óta ugye jó barátságban voltunk, és tekintve, hogy ő, mint polgármester nagyon el volt foglalva, megkért engem, hogy egy csomó dologba én segítsek a fedett uszoda építésének, az engedélyének a megszerzésére 17 féle engedélyt kellett szerezni, és ezeknek a beszerzésébe akkor én már be tudtam kapcsolódni, mert közben nyugdíjba mentem, és volt időm, és rászántam a fáradtságot. Kikötöttem, hogy nem kérek érte pénzt, néha egy kávéval megkínáltak.
Elmondhatjuk, hogy ön igazi lokálpatrióta, egri ember, fontos az ön számára Eger városa.
Nagyon, nagyon fontos. Hát én 56 után, mikor elkezdtünk a válogatottal újra külföldre menni, akkor egyetemista voltam még, és voltunk különböző helyeken, Németországba, Párizsba, Londonba, stb. És mindenhol próbáltak meggyőzni, hogy maradjak kint, tehát hogy disszidáljak röviden. Én mondtam, hogy én szerintem Eger a legjobb hely a világon, és én mindenhova nagyon szívesen elmegyek, mindennek örülök, mindent megnézek, de élni viszont Egerbe óhajtok, mert szerintem az egy nagyon jó hely.
És mindig ide jó visszatérni és hazatérni. Titokként említsük meg a kedves hallgatóknak, hogy önt úgy is emlegetik szenior úszó körökben, hogy a krokodil bácsi. Mit jelent ez a kifejezés, és miért kapta ezt a becenevet, ha fogalmazhatok
ezt
így?
Azért kaptam, mert én klasszikus mellúszást tanultam ugye a Bakó Jenő mesteredzőtől annak idején, ami azt jelentette, hogy kitett fejjel egyenletesen minden mozdulatnak arra kell irányulni, hogy az ember minél gyorsabban haladjon. Na most utána elterjedt már az én idősebb koromra, elterjedt az egész világon ez a bukdácsolva történő mellúszás. Na most tekintve, hogy én nem bukdácsolok a mellúszásnál se, hanem kitett fejjel egyenletesen, mint ahogy a krokodil úszik, hogy a krokodilnak is, ahogy kim van a feje, nem is látszik, hogy mit csinál a víz alatt, csak ugye halad előre. Na és én körülbelül így úszom, és ezért vízből elneveztek krokodil bácsinak.
Köszönöm szépen, hogy ezt is megosztotta velünk. Egy kérdés erejéig beszéljünk a családjáról. Kedves feleségéről már említést tett, gondolom, hogy ő mindig ön mellett állt.
Természetesen, hát ahhoz, hogy az ember ilyen versenyekkel körbejárja a világot, ahhoz a család támogatása is kell. Nem azt mondom, hogy engedélye, hanem egy csomó minden. Szóval támogatása, ez a jobb kifejezés. Még annyit tennék hozzá, hogy a feleségem Bartók Bélának a másod unoka testvére volt. A zenész Bartók Bélának. A Bartók Bélának volt két házassága, és abból volt két fia. Az egyik fia Amerikába élt, ekkor, amilyen időszakról beszélünk, Bartók Péter. És akkor ő azt mondta, hogyha az unokahúgomat a szenior versenyeidre elvinnéd magaddal, akkor hajlandó vagyok támogatni benneteket anyagilag. Mondtam, hogy persze, köszönöm szépen, elviszem, szóval hogy ne. Mártának hívták különben, de nem nagyon tudta senki, hogy Mártának hívják, mert szöszi volt egész életében. Szóval ettől kezdve minden karácsonyra 5000 dollárt küldött nekünk. Ebből utazott szöszi velem, mert ugye neki mindent magának kellett fizetni. Tehát így ő is eljutott velem még Ausztráliába is, meg Kanadába, meg szóval sok helyre, és így nem a családnak a pénzét költöttük a gyerekek szája elől, vontam volna el ugyebár a forintokat, hanem a Bartók Péter által küldött dollárokat használtuk föl, és végeredményképp nekünk csak arról kellett gondoskodni, hogy a három lányunk, amíg nem vagyunk itthon, addig ugye rendben legyen a családon belül, legyenek helyezve, és ne zavarja meg őket az, hogy nem vagyunk itthon. Tehát végeredményképp három lányom született, és a három lányom után van 5 unokám, akikből 4 lány, 1 fiú, és a 4 lány közül 2-nek már vannak csemetéi, így van nekem 2 lány dédunokám, és 4 fiú dédunokám. És azért hoztam ebbe a zacskóba aránylag kevés érmet, mert amikor hazajövök a versenyekről, akkor el szoktak kérni tőlem 1-2 érmet, és az szívesen játszanak a dédunokáim.
A családnak sikerült átadni az úszás szeretetet? Lányai, unokái szeretnek úszni?
Jól megtanult úszni mind a három lányom végeredményképp, de nem szántak rá annyi időt, hogy tehát ilyen napi rendszerességgel tudtak volna részt venni a élsportba, hogy úgy mondjam, és az unokáim is mind megtanultak rendesen úszni. A dédunokáim közül is, akik 3 Egerbe van, 3 fiú, már a legkisebb is, aki most lesz 4 éves, már őt is megtanították úszni a kedvemért.
Ahogy szokták mondani, nem lehet elég korán elkezdeni az úszást.
Igen.
Kulisszatitokként áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy közös pont a lányai közül Fábián Zsuzsa, aki ugye logopédus, szakember, bizony minket a Szent István Rádió munkatársait is megtanította szép beszédre, és mindig büszkén újságolja, ha találkozunk az önnel történt eseményeket. Így volt ez múlt héten is, amikor egy anyanyelvi, játékos anyanyelvi betélkedőn vettünk együtt részt. Mindketten zsűritagok voltunk. Megkérdeztem, hogy hogyan van az édesapja, és olyan örömmel mondta nekem az újabb eredményeit, én pedig boldogan ajánlottam fel, hogy találkozzunk újra, mert ön egy olyan példaértékű ember, akit be kell mutatni a kedves hallgatóknak, hogy vannak még hétköznapi csodák. Az ön élete ilyen hétköznapi csodaként él előttem.
Nem gyakori. Tehát Európában a Csikány Józseffel vagyunk körülbelül olyan szenior úszóversenyzők, akiknek olyan szerénytelenség nélkül mondanám, hogy világra szóló eredményei vannak, mert én például eddig nyertem a különböző korosztályokban, ugye mindig külön van, 40 Európa-bajnokságot nyertem, és 32 világbajnokságot, és 20 szenior világjátékokon, ami az olimpiának felel meg, azon 20 aranyérmet nyertem, és vagy 15 csendes-óceáni bajnokságot, 3 ausztrál bajnokságot, 4 ázsia bajnokságot, hát számtalan magyar bajnokságot természetesen. Ez azért gyűlhetett így össze, mert nagyon régóta kitartunk a versenyzés mellett. Tehát nem hagytuk abba egy-egy jó eredmény után, hanem több mint 30 éve már ezt csináljuk, és ezt rajtunk kívül nagyon kevesen tudnak ilyen dolgot felmutatni, mert legtöbben, mikor valami jó eredményt elérnek, akkor abba hagyják a versenyzést. Mert ugye ez egy fáradtságos dolog azért.
Idő, pénz.
Idő, pénz, igen, hogyne.
És nem utolsó sorban anyagi ráfordítása, hogy ön is említi, hiszen minden saját magának kell állnia.
Igen, igen.
Nagy dolog ez, valóban ez példaértékű, ahogy ön is végzi mind a mai napig a versenyzést, hiszen általában az emberekre tényleg az jellemző, nagy általánosságban, hogyha születik egy jó eredmény, akkor megelégszenek, hátradőlnek, és ahogy szokták mondani, a csúcson kell abba hagyni.
Igen, igen, igen.
Akkor ott úgy be is fejeződik a szakmai pályafutás, de ön nem elégszik meg ezzel. Mindig újabb és újabb terveket és célokat állít maga elé. Mi a legközelebbi? Ez a jövő évi 2027-es FINA vízes világbajnokság senior bajnoksága, megmérettetése, versenye? Erre készül most gőzerővel?
Igen, hát ezek a külföldi versenyek, ezek nagyon fárasztóak. Már nem pont a verseny, az természetes, hogy fárasztó, hanem az a törődés. Tehát mondjuk Új-Zélandra elmegy az ember, akkor abban van egy 32 órás repülőút. Na most 32 órát repülőgépen tölteni, az fiatalokat is kipróbáló dolog, de időskorban még kifejezetten szörnyűség. Tehát külföldi versenyeken én már nem indulok. Ez viszont tekintve, hogy házhoz jön, és Pesten van, ezen a család ragaszkodik hozzá, nem nagyon kellett engem biztatni. Mondom, hogyha az egészségem engedi, akkor elindulok. És hát ugye ott előre be kell nevezni, sok minden kell hozzá, utána már csak úszni kell, és igyekezni kell újra jó eredményt elérni. Hát nagyon örülnék, hogyha sikerülne elindulnom, és a jó eredményt is érnék el, akkor mi inkább örülnék neki.
Szívből kívánom, hogy legyen így. A családtagjai közül pedig mindenki segíti önt, és gondolom, hogy el is kísérik ezekre a versenyekre.
Zsuzsi lányom szokott elkísérni különben. Ő vele, csak így zárójelben annyit mondanék, hogy ő mesterlogopédus, és az ő tankönyvét forgatják Magyarországon is, de még a Vajdaságban is, meg Erdélyben is az ő tankönyvéből tanítják a logopédiát, és mindenféle mellék dologgal is foglalkozott, tehát ilyen viselkedéstannal, kispapokat is például tanított, akik először nem tudták, hogy mit keres itt egy szoknyás személy közöttük, de amikor elmondta nekik, hogy arra szeretné őket fölkészíteni, hogy amikor sok ember előtt beszélnek, akkor hogy viselkedjenek, meg hogy beszéljenek. Akkor elkezdtek odafigyelni rá, hogy hát olyan dolgokat mond nekik, ami őket is érdekli. Tankönyveit azóta is mindig újra kell nyomtatni, árulják egész Magyarországon, sőt a Vajdaságban is használják, meg Erdélyben is. Legidősebb lányom matematika-fizika szakos tanári végzett először, de utána elment, Debrecenbe került, összebarátkoztak ilyen külföldi nyelvtanulás révén a férjével, aki feleségül vette, debreceni volt, és akkor Debrecenbe került végeredményképp, és jelenleg a idei éve az utolsó, tehát most fog nyugdíjba menni, és a debreceni önkormányzatnál dolgozik az ellenőrzési osztály vezető helyettes végeredményképp. Na most akkor Zsuzsi a megtűrt középső, mert ugye a legidősebb lányomat úgy hívjuk, hogy Mogyi, a legfiatalabbat meg úgy, hogy Cica. És akkor Zsuzsi megállapította, hogy ő a megtűrt középső, neki még beceneve sincs, csak egyszerűen Zsuzsinak hívjuk. Szóval a Cica, ő pedig látszerész, és így dolgozik. Solymáron van egy maszek látszerész üzlet, és ott dolgozik. Tekintve, hogy én annak idején, mint geológus a cégtől kaptam egy lakást Egerbe, területi főgeológus voltam én 30 évig. Kaptam egy lakást, most is abban lakom különben, egy 3,5 szobás lakás a Szálloda utcába, és amikor a különböző lányaim, meg különböző unokáim Egerbe akarnak időt tölteni, stb., akkor nyilván hozzám jönnek, és akkor én vendégül látom őket.
Mesterlogopédus az egyik lánya, és el kell, hogy áruljam önnek, hogy nagyon szépen beszél ön is, tehát nem nagyon keresgéli a szavakat. Hála jó Istenek, még mind a mai napig eszébe jutnak a szavak, választékosan válaszol a kérdéseimre, és nem sokat kell gondolkodni, hogy mi is legyen a válasz. Ez is egy isteni adottság, és egy ajándék az ön életében.
Feleségem magyar történelem szakos tanárnő volt. Arra is figyelt, hogy például mit olvassak el, meg mit ne. Tehát mivel ő viszont nagyon sok könyvet olvasott, kicsi gyerekkora óta, könyvek százait jóformán, és amikor néha a kezembe adott egy könyvet, hogy na, ezt olvasd el, akkor én ezt elolvastam. De egész életemben csak ezeket a könyveket olvastam el, tehát én soha életemben rossz könyvet nem olvastam. Aránylag kevés könyvet, mert nem nagyon volt időm rá, de amit az feleségem a kezembe nyomott, azokat mind elolvastam, és általában tetszettek is ezek a könyvek, meg hát olyan értékes könyvekről van szó, ami tényleg, és aztán mióta ugye meghalt, és előre ment egy kicsit, akkor azt szoktam mondani így viccesen a társaságba, hogy most már én vagyok a történelem. Mert én még az első világháborúval kapcsolatban is vannak élményeim, mert apám már akkor volt orosz hadifogságban az első világháborúban, és annak hasznát vettük, amikor a második világháborúban bejöttek az oroszok, és apám tolmácskodni tudott, mert megtanult oroszul a hadifogságban. És ennek hasznát vettük, hogy milyen érdekes dolgok vannak. A második világháború végére meg már tulajdonképp emlékszem, mert akkor olyan 8-9 éves voltam, és attól kezdve, ami azóta történt, hát azokban mind benne voltam, tehát 56-ban is, és tekintve jártam a világot, hát egy csomó emberrel összetalálkoztunk, magyarokkal, magyar klubokba, ugye dicsekedtek velünk, mert hát jó eredményeink voltak, és mindenhol megbecsülték. Tehát senkinek nem kellett bemutatkoznom különösebben, amikor mondtam, hogy én egri vagyok, bár a pestiekkel vagyok, mondták, hogy egri vagy. Hát igen. Senki nem kérdezte meg, hogy hol van Eger, vagy mi újság. Az egri csillagokat mindenki olvasta szerintem. Akár Új-Zélandon találkoztam a magyar klubokba régi magyarokkal, akár Kanadában, mondjuk az a világ két szélső, ott Egerről mindenkinek voltak fogalmai, pontosan tudták, hogy mi újság. Még azt is tudták, hogy vízi sportokban az egriek tulajdonképpen nagyon jól állnak. És tulajdonképpen azért kellett a Makovec úszodát fölépíteni, hogy legyen egy 50-es fedett úszoda, hogy a ellenfelekkel, akiknek már van a fedett úszodája Magyarországon is, meg a világon mindenhol, tehát hogy télen-nyáron tudjanak edzeni az egriek, a vízilabda, meg az úszó csapat is. Csak az úszásnál az a probléma, a vízilabdánál is, hogy aki kiemelkedően tud szerepelni Egerbe, azt előbb-utóbb megveszik valahol, és akkor elkerül Egerből, tehát nem tudja a tehetségét Egerbe kifejteni, mert máshol többet ígérnek neki pénzbe, és oda még el szoktak menni, ahol többet fizetnek.
Sok mindenről beszéltünk az elmúlt percekben. Riportunk végéhez közeledve, ha meg kellene fogalmazni, hogy mi az ön hitvallása, arszpoétikája, elgondolkodott már ezen? Mit válaszolna erre a kérdésemre?
Az épp testben épp lélek. Ennél jobbat nem tudok.
Ilyen egyszerűen, nagyszerűen, ebben a rövid mondatban minden benne van. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Fábián Béla szenior úszónak. Szívből gratulálok az elért eredményeihez. Büszkék vagyunk önre. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok önöknek. Viszont hallásra!
Magad a vágytól, nem találod a benti világod, talán elszabadulsz a mától, jövőt színeit látod, de háttal áll a lelked, de háttal áll a lelked. De háttal áll a lelked. Lehet, hogy fehér zászlót fúj a szél, szép remények apró romjain. Lehet, a révész már tartja markát, képzelt vágyak tűnő partjain. De háttal áll a lelked, de háttal áll a lelked, de háttal áll a lelked, de háttal áll a lelked.
azt hiszem.